A glifozátnak a molekulja az a 70-es évek elején jött a köztudatba, mint gyomírtószernek alkalmas molekula, és hát azt gyakorlatilag Monsantónak a mérnökei, egy franc nevű vegyészmérnök vezetésével fejlesztették ki, és hát igen ígéretes volt, mert hát egy kvázi totális gyomírtószerként lehet használni. Inkább írtja egyébként a két cikőeket, de kellő dózisban, és az nagyon kicsi a dózis közt a különbség, az egy cikőeket is kiválóan kitakarítja a földekről. Hát a köztudatban azt gondolunk, hogy a glialka, vagy a mitoszor régebben, illetve az amerikai kultúrtöleteken pedig a Roundup nevű kiúszítmény szokott lenni, meg glifozátot tartalmaz. Ez mindig valamilyen formulát jelent, különböző kiszerelésben állítják elő, és ez adott esetben a glifozátnak különböző sólyítés jelentheti, de ennek nincs jelentősége, a hatóanyag mégis ugyanaz, és a hatás mellett is ugyanaz. Lényegében a glifozát az egy fotoszintézis gátló vegyület a növényekben, bonyolult nagyon a rendszer, nem akarom a hallgatókat elszörnyeztetni, de egyet azért mondok, a sikinűsav szintézis, és a sikinűsavban az aromás aminosav szintézisét állítja le a növényben, és így a növények elpusztulnak. Így mondom, lényegében totális gyomítószernek nevezhetjük, és hát ugye, hogyha a 70-es éveket számoljuk, most már majdnem 2020 van, tehát durván olyan 45-50 éve már a glifozát így a porondon van, és hát nagyon népszerű volt sokáig, de hát aztán később sokkal választékosabb és sokkal, hogy mondjam, jobban szabályozható gyomítószereket kezdtek előállítani különböző cégek. Úgy gondolom, ez inkább az én véleményem, tehát ezt nem mondom, hogy hivatalosan bárki meg fogja erősíteni, hogy a glifozát kezdett ugye a divatból kimenni, mert hát voltak kevésbé durván ható és kényelmesebb gyomítószerek, és akkor a 80-as években megjelent egy olyan ötlet, szintén hát a Monsantónak a műhelyéből, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk a glifozátot egy növényt. Ez konkrétan így történt, és hát ez lett a Roundup Ready szója, amelynek a lényege az, hogy a szójában olyan genetikai változtatásokat eszközöltek a Monsantónak a kutatói, amelyek hatására a szója nem érzékeny a glifozát hatóanyagára, vagyis a sikiminsavot, amit említettem, tehát a sikiminsavnak a reakciója és a piroszőlősav 3-foszfát reakciójából továbbra is létrejönnek aromás aminósavak, és nem pusztul el a növény, tehát ezekben a ismétlem, ezekben a GMO szójában. Ennek hatására a Monsanto, úgy mondjam, mint ilyen főnix madár, ismét szárnyra kélt, és hát az egész világon most már azt lehet mondani, hogy globálisan talán legtöbbet használ gyomítószer, az olyan az a készítmény halmaz, amelynek a hatóanyaga a glifozát.
Miért jó nekik, hogyha kifejlesztettek egy növényt, ami a saját gyomírtójuk ellen meg tud nőni?
Hát azért, mert lényegében a mezőgazdasági termelésnek tovább 35%-át pusztítják el különböző károsítók. Ezek rovarok, gombák, fonálférgek, és hát természetesen gyomok. A gyomok is károsítják a mezőgazdasági terméket. Többek között az, hogy belekerülnek a mezőgazdasági betakarító termékekbe, a magjuk révén, az anyaguk révén, elvonják a vizet, árnyékot csinálnak, különböző rovaroknak búvóhelyül szolgálnak, úgy mondják, hogy rovar vagy kártevő rezervoárok, tehát kárt okoznak a gyomok, ezért a gyomokat hát ki kell takarítani a kultúrnövények közül, és hát nem egyszerű, mert a növényvédőszerek között a gyomítószerek azért általában a kultúrnövényt is károsítják, és hát a gyomot is. Na most a Monsanto esetében az a trükk, és hát az volt akkor még trükk, most már teljesen köztudomás is, egyáltalán nem csoda, hogy a szója, mint a világ egyik legszélesebb körben használt fehérje termő növénye, toleránssá vált a genetikai transformáció hatására a glifozáttal szemben. Tehát ha a szója táblát lepermeteznek glifozáttal, és ez minden mai napig így van, akkor a gyomoknak egy jelentős része kipusztul, a szója pedig érintetlenül tovább virít. Na most azért hozzátegyem, hogy azért ne érezzük azt, hogy a világ megoldotta a mezőgazdaság kemizációnak a problémáját, ez nem egészen van így, ugyanis a természet azért mindig több ötlettel, több fegyvertárral, vagy szellemesebb fegyvertárral rendelkezik, mint az emberi. Ugyanis az történik, és mindig is az fog történni, ha beavatkozunk a természet rendjébe, és ha sokáig ugyanazt a beavatkozást végezzük, akkor a természet kitalálja, hogyan tudja ezt kivédeni. Ezt most jelen esetben, a glifozát esetében, a vele szembe kialakuló ellenálló képesség, rezisztencia jelenti. Tehát van nekünk egy gyárban előállított rezisztens szójánk, amelyiknek ugye célunk az volt, vagy célunk a Monsantónál az volt, hogy legyen rezisztens a gyomírtóval szemben. Igen ám, de számos gyom önállóan képes kialakítani az ellene rendszeresen használt gyomírtóval szemben az ellenálló képességét, rezisztenciát, toleranciát. Ezért már a 2000-es évek elején találtak a világon, például Malajziában, ha jól emlékszem, disznóparének egy rokonát, egy amarantusz rokon növényt, amely már 2000-ben rezisztens volt a glifozáttal szemben. Ezért ez döbbenet.
Igen, hogy ilyen gyorsan ez ki tud alakulni, de én még egy picit firtatnám ezt a kérdést, tehát korábban a glifozátot nem lehetett növényekre szórni, csak is teljesen tart területen lehetett a gyomokat írtani, és utána ültettek, míg a szóját, miközben már nőtt a növény, közben is lehetett glifozáttal kezelni a területet. Jól értem, így működött a dolog?
A kérdés lehet, hogy tulajdonképpen igen. Mindemellett, mint említettem, hogyha ügyesen szabályozták a kiszórt glifozátnak a mennyiségét, a dozírozást ügyesen végezték az agrotechnikai felelős szakemberek, akkor volt lehetőség némi szelektivitást elérni, hogy bizonyos növények kevésbé károsodtak tőle, de alapvetően a glifozát totális gyomírtószerként használtak is, így volt. Tehát gyakorlatilag a vetés előtt volt a legbiztonságosabb felhasználni. Mind a mai napig használják egyébként például napraforgó leveleinek a leszárítására, úgy mondják, hogy defóliáns, ugye levéllevevő dolog, azért, hogy a napraforgót könnyebb legyen betakarítani. Régebben a napraforgót egy gramoxon, meg egy reglon nevű hatóanyaggal defóliálták, de ennek a használatát az Európai Unióban megtiltották, hasonlóképpen bizonyos egészségügyi, biztonsági megfontolásokból.
Most másodszorra mondta ki amerikai bíróság, hogy a glifozát káros, úgy tudom, rákkeltő anyag, de egész pontosan milyen egészségügyi problémákat okoz, esetleg elváltozásokat vagy betegségeket indít el az emberi szervezetben?
A glifozátnak az előnytelen tulajdonságait, így zárójelben jegyzem meg, igazából az élő természetre előnyös tulajdonsági növényvédőszer természetesen nem létezik. Tehát csak bezárja, mondom, Gárci, ne gondoljuk azt, hogy a többi növényvédőszer veszélytelen, tehát nem. Viszont a karcinogén, vagyis hát rákkeltő hatású növényvédőszerek azért veszélyesebbek, mint a többi, ezért nyilván nagyobb körültekintésre és nagyobb szigorral kell ellenőrizni őket. Most hát a glifozától évek óta tudjuk, hogy a genetikai rendszert károsíthatja, illetve valószínűleg károsítja is, most már ugye úgy tűnik, hogy elismerte bírósági szinten is a Európai Unió, ahogy tetszik, és ezért jelent az fel, hogy most akkor korlátozni kéne a felhasználását. Na most, hogy mi történik? Igazából a genetikai, genotoxikus, illetve úgy mondják ezt, hogy marinus transformáció, tehát a rossz értelembe vett átalakuló sejteknek az előállítását forszírozza ez a molekula, aminek hatására a sejteknek az örökítő anyagába olyan információk képülnek bele, amelyek nem az addigi funkcióellátását szolgálják, hanem egy hirtelen megnövekedett sejtburjázást váltanak ki, és a sejtek egymástól nem tudják, hogy pontosan, hogy már jelen vannak. Aztán mindenki tudja, hogy az ember teste körülbelül 7 évenként teljesen új sejtekből áll, tehát 7 évenként kicserődnek a sejtjeink, és ugye a szerveink is újra termelődnek, meg mindenünk, és mégis ugye a figuránk, a megjelenésünk, a szerveink, hát körülbelül ugyanolyanok maradnak. Öregszünk természetesen, de ezért javarészt a megjelenésünk, a morfológiánk állandó marad. De ha valami hiba csúszik az örökítő anyagba, tehát hiba csúszik abba, hogy saját magunkat tudjuk másolni egy sejti szinten, akkor adott esetben egy szervünk nem azt a funkciót kezdi ellátni, amire eddig hivatott volt, hanem bizonyos részei elkezdenek nagyobb sebességgel szaporodni, mint kellene. A sejtek nem pusztulnak el időben, nem cserélődnek le időben, hanem egy burjánzó többlet szövetet hoznak létre. Én nem vagyok orvos, tehát ezért lehet, hogy kicsit laikus is a megfogalmazásom, és ennek hatására alakulhat ki daganat, ami hát aztán persze sok mindentől függően lehet rossz indulatú vagy jó indulatú. Mindenképpen ezek a rákkeltő növényvédőszerek, ezek lényegében a sejteknek az örökítő anyagába nyúlnak bele, és ott egy ilyen túlborjázást előidéző információt adnak át. Na most hát a glifozáttal is így van, ezért nem csak ilyeneket okozza a glifozát, adott esetben az idegrendszerre is hathat. Van egy állat, amit ha szabad megemlítenék, nem azon állat, mert igazából ez egy indikátor, két értő, úgy hívják, hogy afrikai karmos béka, ezen már évek óta, tehát több mint 10 éve figyelik az ökológusok, hogy a glifozátnak erősebben kitett területeken ennek a kétéltő állatnak komoly egészségi kockázata, illetve elváltozásai vannak. Mikor itt előadáson erről beszélek, akkor általában a hallgatóság elmosolódik, hogy kit érdekel az afrikai karmozéka. Hát kétségtelen nem a mi gazdasági állatunk, de indikátor állat, indikátor szervezet, és azt jelenti, hogy jóval korábban érzékeli már a káros hatásokat, mint egy kevésbé érzékeny. Ez a toxikológiában, az ökotoxikológiában egy közismert jelenség, hogy bizonyos szervezeteket külön figyelnek azért, hogy az ökológiai károsodást előidéző anyagoknak és hatásoknak a kisebb intenzitását is érzékelni lehessen. Hát ilyen az afrikai karmozéka is.
Említette, hogy a napraforgók levelének leszárítására Magyarországon is használják a glifozátot. Tehát mennyire terjedt el világszerte, mennyire van jelen mindenütt a világon, akár az emberi szervezetből kimutatva is a glifozát?
Így van. Jó, a kérdésére azt mondom, hogy kimutatható az emberi szervezetből is. De a világon, mint említettem, a legszélesebb körben használt gyomítószer a glifozát. Az érdekessége, hogy a számot nem tudok mondani, elnézést kért, nem tudom, hogy hány tonnát használnak fel évente a globális szinten a világban, de vannak adataim, amit ábrázoltam diagramon, ahogy nő a genetikailag módosított vetésterület a világon, ugyanolyan ütemben nő a glifozát felhasználás is, egy kicsivel nagyobb ütemben, mert nem csak a GMO-kra használják a glifozátot, tehát az még többet használnak, mint amennyire emelkedik a GMO vetésterület. A világon most 110-120 millió hektár a GMO vetésterület, ennek jelentős része szója. Na most, amit kérdezetnék, hogy az emberi szervezetből kimutatható-e, bizony igen. Nem a mi kísérletünk, hát mi emberi mintákkal nem foglalkozunk itt a Veszlingben, hanem csak környezetvédelmi, illetve élelmiszer gyógyszer mintákkal. De viszont Németországban a Medical Laboratory Bremen nevű orvosi laboratóriumnak 2013-ban készült egy elég hosszú jelentése, tanulmánya, amikor is 180 önként jelentkező Európai Uniós polgárnak a vizeletében nézték meg, hogy tudnak-e kimutatni glifozát maradékot, illetve a glifozát bomlás termékét, egy bizonyos AMPA, aminometilfoszfon sav nevű vegyületet, és hát bizony, a glifozátot a vizeleteknek körülbelül a 40%-ában, az AMPA-t olyan 60%-ában tudták kimutatni, ami azt jelenti, hogy a kísérleti alanyok, akik a vizeletüket odaadták vizsgálatra, akaratokon kívül nyilván élelmiszereinken keresztül érintkeztek, vagy találkoztak a glifozáttal. Hangsúlyozom, ez 2013-ban volt, és most 19-et kerülünk, tehát 6 éve, és igazából nem szisztent fel a világ, amikor ezt a tanulmányt közítették, már pedig azért ez elég elgondolkoztató.
Ken, úgy tudom, hogy idén januártól Magyarországon is vizsgálni kell a vizek glifozát tartalmát, tehát azt mondja, hogy ez a leginkább, legtöbb helyen világszerte használt gyomírtószer, amiről most több ízben kimondták, hogy rákkeltő. Tehát mit remélhet az ember, ha kimutatjuk a vízből, ha megtalálható az emberek szervezetében, de ha egyszer ennyire elterjedt és használt szer egyik napról a másikra esetleg kivonják a forgalomból?
Erre nem merek igennel vagy nemmel válaszolni, mert ez egy nagyon komoly toxikológiai, hatósági, technológiai és gazdasági kérdéseket tömörítő komplex probléma. Mindazáltal, ha tudjuk, hogy a glifozát ilyen mértékben fordul elő élelmiszereinkben, és lámmal imént említettem a vizeletben is, az mindenképpen várható, hogy az érintett országokban, hát is most maradjunk az Európai Unióban, valamilyen szigorított szabályzást fognak életbe léptetni, tehát valószínűleg korlátozni fogják a felhasználást. A kiuttatható mennyiséget, vagy a növénykultúrákon majd fognak változtatni, hogy csak bizonyos növényekre szabad kiuttatni. Hát ad abszurdum, az is lehet, hogy azt mondják, hogy nem használhatjuk. Erre így nem tudok válaszolni, hogy mi várható. Mint azonáltal, hogy a szerz már tudjuk is, már ugye azt mondom, hogy hivatalosan is tudjuk, ezt még hangsúlyozunk el, hogy tudjuk már régóta, de hivatalosan, ugye bírósági végzés itt a szentírás, úgy tűnik, hogy hivatalosan is tudjuk. Itt most mindenképpen valamifajta változás elképzelhető, hogy be fog jönni. Kérdezte a vizet, az ivóvizet, így igaz. Magyarországon van egy 201-es sorszámot viselő kormányrendelet, amely az ivóvíznek a vizsgálatáról, meg minőségéről szól, és ebben a rendeletben jó néhány újabb növényvédőszert találunk, amely a január 1-től kell, hogy a vizsgálati listára kerüljön. Ezek között van a glifozát is, és hát nekünk ugye most a glifozát a legfontosabb talán, mert ezek a kérdések valóban égetők, és valóban fennállnak, hogy a glifozát fog-e adott esetben több kárt okozni, mint adott esetben azt várta volna a szakembereknek a társadalma, vagy adott esetben a laikus világ. Tehát ugye mérni, vizsgálni kell a glifozátot, mi is ezt csináljuk, tudva, hogy figyeljük a jogszabályokat, figyeljük a szakirodalmat, illetve hát a szakmai közéletnek a rendüléseit, és hát tudtuk mi már az évek óta, hogy előbb-utóbb valami fajta változás várható ebben a kérdéskörben is. Úgyhogy mi most itt a laboratóriumunkban január 1-e óta akkreditálton vizsgáljuk a glifozátot. Csak azért ezt mondanám, hogy nagyon kicsi koncentrációkat kell tudni meghatározni. Itt ilyen 0,1 mg, tehát 100 mikrogram per kilogrammok, meg de pár pikogram per liter koncentrációkra kell gondolni. Hát mi ezeket itt most ott esetben tudjuk vizsgálni szerencsére, nem kis munkával, és hát komoly szellemi és technikai ráfordítással természetesen. De jól tudjuk mérni, és hát kitűnően ki lehet mutatni a vízből, hogyha van benne glifozát. Ugye hát egyik módja ennek a vizsgálatnak, a vizsgálat ellenőrzésének, hogy mi magunk állítunk elő olyan mintákat, amelyben igen kis mennyiségű glifozátot teszünk, és megnézzük, hogy megtaláljuk-e a laboratóriumban. Hát igen, szerencsére meg. Tehát bízunk abban, hogy számos laboratórium képes erre, legalábbis Európában jó néhány laboratórium tudja mérni, és hát ezeknek a laboratóriumok közreműködésével azért meg lehet fékezni a most induló, mondanám, előnytelen folyamatokat. Tehát nincs még nagy baj, azt gondolom. Azt mondanám a kedves hallgatóknak, és hát önnek is természetesen, hogy pánikra nincs ok, de alázatra és nagyobb körültekintése van ok. Tehát nagyon helyes, hogy az Unióban végre ezt a döntést meghozták, és nagyon helyes, hogy a magyar kormány rendeletbe belekerült a glifozátnak a vizsgálat ivóvízből.
Tehát az ivóvízben vizsgálják a glifozátot, január óta ezt mérik is, őt találtak már konkrét mintában, tehát nem olyan, amit önök állítottak elő, ki tudják-e mutatni, hanem konkrét csapvízben, mintában, ivóvízben találtak glifozátot?
Csapvízben nem találtunk, felszíni vizekben inkább, és hát olyan vizekben, amelyek mezőgazdasági területekkel nagyobb valószínűséggel érintkeznek, ott még nagyobb mennyiséget találtunk, meg hát meglepő, élelmiszerekben is jó ki lehet mutatni, de hangsúlyozom, nem veszélyes még a glifozátnak az ilyen formájú előfordulása, de mindenképpen itt meg kéne állni. Tehát nem kéne nagyobb, szélesebb körbe alkalmazni, mert akkor a folyamat nem lesz megállítható. Tehát most elvétve találunk, de még nem veszélyes. És általában a megengedett szint alatti mennyiséget találunk, úgyhogy azért szeretném megnyugtatni a hallgatókat arról is, hogy bátran igyanak csapvizet, mert Magyarországon még mindig a csapvíz az egyik legszigorúbban és legnagyobb hatékonysággal ellenőrzött, és azt mondom, talán legjobb minőségű élelmiszer is. Ugyanis nagyon komoly a laboratóriumi hálózat, minden vízmű, amely vizet szolgáltat, egy vízi közmű, aki vagy amely vizet szolgáltat, valamilyen laboratóriumban vizsgáltatja a vizeket. A nagy vízművek a saját laboratóriumban, mások pedig különböző helyeken, mi magunk is számos vízi közműnek vizsgálunk ivóvizet, vagy felszíni vizet is, felszíni alatti vizeket is, és hát nincs még oka az aggodalomra, tehát még ha most megállunk, akkor abból nagy baj nem lesz. Tehát az ivóvizet mindenképpen jó szívvel ajánlom a kedves hallgatóknak is, inkább mint bármi másfajta italokat, illetve hát persze, hogy nekünk ilyen ízlése van, de én a vizet nagyon szeretem.